Harmadik rezsicsökkentés, az áram, a gáz és a táv főára lesz alacsonyabb ismét, mondta Orbán Viktor. 10 millió forint a nyomravezetői díj a bankrobbantás ügyében, 135 fős nyomozócsoport keresi az elkövetőt. Meghalt a legfegyelmezettebb katona, a japán alhadnagy 1974-ig harcolt, nem tudta, hogy vége a második világháborúnak. Jó napot kívánok! A jövő héten dönt a Fidesz frakció a harmadik rezsicsökkentés mértékéről és üteméről. Ez az áram, a gáz és a táv főárát érinti majd, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a kormány első számú gazdasági célja olcsó áramot adni a családoknak. Ez a rezsicsökkentés alapja, ami nem lehetséges a paksi atomerőmű megtartása nélkül. Úgy fogalmazott, hogy paks nélkül csak egy szegény, lerongyolódott és nem versenyképes gazdasága lehet Magyarországnak.
Magyarország ma egy győztes ország.
Győztes országnak nevezte Magyarországot Orbán Viktor a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában, amikor szóba kerültek a biztató gazdasági mutatók. Azt mondta, a 2013-as Dunai árvíz legyőzése jelentette a fordulópontot, amikor bebizonyosodott, ha a magyarok összefognak, bármilyen bajt képesek legyőzni. Úgy fogalmazott, ez teremtette meg a gazdasági sikerek lelki, pszichológiai alapjait, és innentől kezdve jöttek a jó eredmények.
A magyar gazdaság paks nélkül nem képes versenyképesen működni.
A miniszterelnök nyomatékosította, hogy paks nélkül csak egy szegény, lerongyolódott és nem versenyképes gazdasága lehet Magyarországnak.
Magyarországnak az az érdeke, hogy a dolgok úgy maradjanak, ahogy vannak.
Orbán Viktor az orosz-magyar kapcsolatokat úgy kommentálta, hogy azok ma rendben vannak, és közölte, egy erős Magyarországot akar, amely nem alárendeltje, hanem egyenrangú partnere más államoknak.
A múlton nem lehet változtatni, a jövőn viszont lehet, és érdemes is.
A kormányfő kiemelte, Magyarországnak az az érdeke, hogy paks hosszú távon is legalább 40-45%-át biztosítsa a magyar villamosenergia ellátásnak.
Az első számú gazdasági cél az az, hogy olcsó áramot adjunk a családoknak, ez a rezsicsökkentés alapja. Paks megtartása nélkül egyébként a rezsicsökkentésnek sincs gazdasági alapja, tehát a családoknak és a vállalkozásoknak is. Ehhez pedig az kell, hogy minél kevesebb energiát hozzunk be importból, és minél többet állítsunk elő itthon.
A kormányfő emlékeztetett, a mostani megállapodásnak számos előzménye van. Az országgyűlés korábban megvitatta, és 2011-ben elfogadta Magyarország hosszú távú energiastratégiáját.
Érdemes komoly országként viselkedni, ha valamit megvitattunk és eldöntöttünk, utána érdemes végrehajtanunk.
Orbán Viktor megerősítette, az aláírt szerződés teljes szövegét benyújtják a parlamentnek. Az energiaszolgáltatókkal kapcsolatban Orbán Viktor úgy fogalmazott, a magánkézben lévő monopólium sokkal rosszabb, mint az állami.
Ha magánkézben vannak monopóliumok, kifosztják az embereket. Ez az elmúlt 20 év tanulsága. Ezért, ahol monopólium van, ott én nem fogadom el, hogy hosszabb távon is fönnmaradjanak magánmonopóliumok, hanem arra törekszem, hogy köztulajdon jöjjön létre mindenhol, ahol monopól helyzet van.
A miniszterelnök azt mondta, a következő rezsicsökkentés mértékéről és üteméről a Fidesz frakció a jövő héten dönt.
Jó kis rezsicsökkentés lesz ez is.
A harmadik rezsicsökkentéssel az áram, a gáz és a távhőára lesz alacsonyabb ismét, közölte Orbán Viktor. A miniszterelnök megerősítette azt is, várható, hogy újabb külföldi kézben lévő energiaszolgáltatókat vásárol vissza az állam.
Nem volt értéke az emberi életnek a holokauszt idején, amikor megkülönböztették, üldözték a zsidóságot, és 6 millió európai, ezen belül 600 ezer magyarországi áldozata lett a népirtásnak. Ezt Deutsch László mondta a budapesti gettó felszabadításának 69. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen. A főrabbi úgy fogalmazott, sebeink, amelyeket a vészkorszakban az emberi gonoszság ejtett rajtunk, soha nem tudnak begyógyulni, mert begyógyíthatunk.
Azért jöttünk ma ide, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk. Emlékeznünk kell mártírjainkra, akiket soha nem felejtünk, akiket embertelen körülmények között hurcoltak el otthonaikból, akiket megaláztak, akiket megkínoztak, és akiket szívtelenül, lelketlenül elpusztítottak.
Sikeresen kormányzott a Gyurcsány koalíció. Erről beszélt Gyurcsány Ferenc az MTI-nek adott interjúban. A Demokratikus Koalíció elnöke hasonlóan nyilatkozott néhány hete is, akkor azt mondta, nagyon helyes irányba kormányozták az országot 2010 előtt. Mesterházi Attila közben az Inforádióban kijelentette, tanultak a hibáikból, így nem tart tőle, hogyha a kormányra kerülnek, megismétlődne a 2010 előtti időszak, még úgy sem, hogy Gyurcsány Ferenc a baloldali lista harmadik helyére került.
Mesterházi Attila, a második helyen én, a harmadik helyen Gyurcsány Ferenc.
Kedden derült ki, hogy a 2010 előtti szocialista kormányok két miniszterelnöke is szerepel az ellenzéki szövetség közös listáján. Bajnai Gordon a második, Gyurcsány Ferenc pedig a harmadik helyen.
Tanultunk az elmúlt időszak hibáiból.
Mesterházi Attila az Inforádióban arról beszélt, hogy az MSZP és a vele szövetséges, korábban is hatalmon lévő politikusok tanultak a hibáikból, és nem tart attól, hogy a választók ne hinnének nekik.
Pontosan mindenki tudja azt, hogy hol hibázott, mit rontott el, éppen ezért azt is tudja, hogy mind kell változtatni.
Nagyon helyes irányba kormányoztuk az országot, ezt mondta a saját 2010 előtti kormányzásáról Gyurcsány Ferenc két hónappal ezelőtt az Indexnek. Azt is hozzátette, a politikám lényegére a mai napig is büszke vagyok. Most az MTI-nek adott interjúban megerősítette, hogy szerinte a Gyurcsány koalíció sikeresen kormányzott Magyarországon. Mesterházi Attila arról beszélt, most nem Gyurcsány Ferenc áll a vezető helyen, hanem ő, ezért nem kell a választóknak attól tartania, hogy megismétlődik a 2010 előtti időszak.
Például nem olyan miniszterelnök jelölt. Én mi nem kormányoztam az országot.
Mesterházi Attila kiváló vezetője lesz ennek a listának.
Gyurcsány Ferenc kedden kiváló vezetőnek nevezte Mesterházi Attilát, de azt is egyértelművé tette, hogy nem húzódik vissza a háttérbe. Ahogy fogalmazott, nem raknak majd minden terhet Mesterházi Attilára.
Nem tesszük a terhek összességét a miniszterelnök jelöltje az ő pártjára, nem veszünk vissza a kampánylendületből.
Az elmúlt napok történései alapján több elemző úgy véli, a színfalak mögül Gyurcsány Ferenc irányíthatja a baloldali eseményeket. Ezt igazolhatják az elmúlt napok tárgyalásai. Küldtem egy SMS-t Bajnainak, hogy beszélnünk kell. Mesélte például az Origónak Gyurcsány Ferenc arról, hogy mi volt a januárban újraindult ellenzéki egyeztetések előzménye. Később arról is beszélt, hogy a két korábbi SZDSZ elnök, Kuncze Gábor és Fodor Gábor is az ő javaslatára került az összefogásba. Fodor Gábor listás helyéről például ezt mondja. Én igényeltem, Attila megoldotta, Gordon elfogadta. Ez volt a szereposztás.
Nem lehet tudni, hogy kormányra kerülése esetén mit venne el a magyar emberektől a baloldali összefogás, jelentette ki a ma reggelben a KDNP frakció szóvivője. Pálfi István szerint az MSZP, az Együtt PM és a Demokratikus Koalíció programja három alapvetően egymásnak ellentmondó elképzelés, amelyet nehéz lesz összefésülni. Példaként említette a családi pótlék felszámolását, a külhoni magyarok szavazati jogának eltörlését és a tandíjmentesség megszüntetését.
Mondják meg, hogy mit vesznek el, mert ma az a helyzet, hogy aki nagyon szeret böngészni a pártprogramok között, meg a sorok között, az három különféle dolgot lát, és abból se derül ki, de az meg pláne nem derül ki, hogy együtt, közösen akkor most már mit akarnak, hogyha már ilyen szépen összeálltak.
10 millió forint nyomravezetői díjat ajánlott fel az országos főkapitány annak, aki a Lehel-úti robbantás elkövetőjéről érdemi információval rendelkezik. A robbantót 135 fős nyomozócsoport keresi. Közben a híradó értesülései szerint a merénylet előtt egy héttel szintén egy motoros elkövető betörte egy másik bank fiók ablakát. A rendőrség vizsgálja, hogy van-e összefüggés a két eset között.
Ezeket a felvételeket a hétfői Lehel-úti robbantás előtt rögzítette az egyik ipari kamera. A képeken jól látszik, hogy az elkövető hátizsákkal érkezett, a bejárattól néhány méterre leparkolt, majd bement a bankfiók előterébe. A rendőrség szerint a fekete, bukósisakos, sötét színű kezeslábast viselő ismeretlen 180-185 cm magas lehet. A nyomravezetőnek komoly jutalmat ajánlottak fel.
Az országos rendőrfőkapitány bruttó 10 millió forint nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki az elkövető személyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik.
A Lehel úton még ma is a robbantás nyomait igyekeztek eltüntetni, még mindig több konténer telt meg szeméttel. Közben egy 135 fős nyomozócsoport a nap 24 órájában elemzi a helyszíni szemle adatait és az összegyűlt információkat. A híradó értesülései szerint a Lehel úti robbantás előtt 6 nappal a közelben egy másik cég fiókjánál is történt bűncselekmény. Úgy tudjuk, a pénzintézet egyik ablakát törték be.
A nyomozócsoport valamennyi a közelmúltban a pénzintézetek sérelmére elkövetett bűncselekményt megvizsgálja. Ebben a konkrét ügyben nem ellenőrzött információk utalnak arra, hogy szintén egy motoros követhette el a bűncselekményt.
A rendőrség jelenleg vizsgálja, hogy van-e összefüggés a két eset között. A biztosítók összesítése szerint a Lehel úti bankfiókokban és a környező épületekben több mint 26 millió forintos kárt okozott a hétfő hajnali robbantás.
Az írhatóságok engedélyezték, hogy az írgázoló a hazájában töltse le büntetését. A közigazgatási és igazságügyi minisztérium így értesítette az ORFK-t, hogy szervezzék meg Francis Tobin átadását az írhatóságoknak. A férfi még 2000-ben Leányfalun gázolt halálra egy 5 éves és egy 2 éves gyereket, ezért Magyarországon 3 év szabadságvesztésre ítélték. Tobin több mint 10 éves húzavona után hétfőn érkezett Magyarországra, akkor kezdte meg fogházbüntetésének letöltését egy budapesti büntetés végrehajtási intézetben. Hűtlen kezelés gyanújával nyomozást indított a rendőrség a gyermekrák alapítvány ügyében. Az eljárást a budapesti rendőrfőkapitányság korrupciós és gazdasági bűnözés elleni főosztálya folytatja, egyelőre ismeretlen tettes ellen. A nyomozás elrendeléséről azután döntöttek, hogy az Index.hu egy videót tett közzé tavaly decemberben, amelyben az látszik, hogy a gyermekrák alapítvány elnöke többször is a civil szervezet adományokból vásárolt betegszállító autójával viteti magát Budaligeti otthonából a belvárosba. A felvétel megjelenése után a Jobbik feljelentést tett a legfőbb ügyészségen hűtlen kezelés és csalás gyanúja miatt. Balogh István, az alapítvány elnöke, méltatlan médiatámadásnak nevezte a videót, amely súlyosan sérti a civil szervezet 16 év alatt kiharcolt hírnevét. 91 éves korában meghalt a II. Világháború legkitartóbb japán katonája. Onoda Kire csaknem 3 évtizeden átbújkált a Fülöp-szigeteki dzsungelben, mert nem hitte el, hogy véget ért a háború. Az idős veterán rákban halt meg egy tokiói kórházban.
Családtagok, újságírók, bajtársak és a kormány képviselői várták a hazatérő katonát Tokióban 1974 tavaszán. Az akkor 51 éves Onoda Hiro alhadnagy 29 év után lépett ismét japán földre. Háromfős egysége élén 1944-ben vezényelték a Fülöp-szigeteki dzsungelbe, azzal a parancsal, hogy tartson ki a japán csapatok érkezéséig. A különítményről senki nem tudott 1950-ig, amikor Onoda egyik embere megszökött. A hatóságok ekkor röpcédulákon értesítették az alhadnagyot arról, hogy Japán kapitulált és a háborúnak vége, ám ő ezt dezinformációnak vélte. Végül több mint 20 évvel később egykori feljebb valóját küldték a helyszínre, aki parancsot adott Onodának, hogy adja meg magát. A fegyelmezett katona ekkor tette le a fegyvert. Onoda Hiro 1996-ban látogatott el ismét a Fülöp-szigetekre, ahol vegyes érzelmekkel fogadták. Pedig ő barátként üdvözölte a sziget lakóit, és azt mondta, nagyon bántja, hogy annak idején nem hitte el nekik, hogy véget ért a háború. A dzsungelben töltött 3 évtized alatt Onoda mindvégig az eredeti parancshoz tartotta magát, így többször harcba keveredett a vélt ellenséggel, és legkevesebb 30 embert megölt. A japán kormány kérésére végül nem emeltek vádat ellene a Fülöp-szigeteken. Az idős veterán az elmúlt 40 év alatt sikeres vállalkozó lett, több könyvet is írt és nyári táborokat működtetett, amelyekben túlélési technikákra tanította a japán gyerekeket.
Már több mint 700 hektáron leégett az erdő az Egyesült Államokbeli Kaliforniában. Több száz tűzoltó próbálja megfékezni a lángokat, amelyek egy Los Angeleshez közeli kisvárost is veszélyeztetnek. A tűznek már egy halálos áldozata is van, 2 lakóház porig égett. Eddig csaknem 2000 embernek kellett elhagynia az otthonát. A hatóságok 3 embert vettek őrizetbe, akik tábortüzet raktak a közeli hegy szárazságtól sújtott lejtőin. Kigyulladt egy nagy-britanniai hulladéktelep, ahol 15 ezer tonnányi használt autógumit tárolnak. A tűzoltók már második napja próbálják megfékezni a lángokat. A környéken sűrű fekete füstfelhő terjeng, amelyet még a NASA műholdjainak felvételén is látszanak. A hatóságok felszólították a közelben lévő települések lakóit, hogyha tehetik, maradjanak otthon és tartsák zárva az ablakokat. Néhány iskolában szünetet rendeltek el. Alig egy hónapjuk maradt a felvételizőknek a felsőoktatási jelentkezési határidőig. Nekik segít a tegnap megnyílt edukáció-oktatási szakkiállítás. A szombatig tartó rendezvényen csaknem 50 hazai és külföldi egyetem mutatkozik be. Idén egyébként már csak online módon lehet böngészni az induló szakok között, és a minimum feltétel is szigorodik.
Káposztalé, amibe a savat nyomok, akkor megpirosodik.
A vegyészet alapjaival ismerkedhetnek a jövő mérnökei.
Honnan csipesszel a sebnek a szélét?
És az első öltéseket is megpróbálhatják az orvosnak készülő diákok. Az edukáció kiállításon szinte az összes idén induló szak képviselteti magát. Csaknem 50 intézmény mutatkozik be.
Nekem tök sok ideig nem is voltak terveim. Most egy fél éve tudom így, hogy merre szeretnék tovább menni, de ez is sokat segít egyébként, mert itt például vannak olyan sulik, amikről nem is tudtam.
A hazai intézmények mellett külföldi egyetemekről, ösztöndíj programokról is tájékozódhatnak a diákok. A felvételizőknek alig egy hónapjuk maradt, hogy eldöntsék, milyen szakokra adják be jelentkezésüket. Az idei évben változás, hogy a felvételi tájékoztató már csak az interneten jelent meg, és a minimum ponthatár 260-ra emelkedik.
Ez is a hallgatók érdekét szolgálja, azért, hogy jól tudják kihasználni azokat az éveket, mikor tanulnak, legyen megfelelő alapozott tudásuk, ne szenvedés legyen és frusztráció, hogy már szeptember-októberben kiderül, hogy ahova felvették őt, ahova jelentkezett, ott nem nagyon képes megvetni a lábát, mert hiányos a tudása.
Az államtitkár hozzátette, 2013-ban minden eddiginél többen, csaknem 59 ezeren tanulhattak állami ösztöndíjjal, ami szerinte egy erős, minőségi ösztönzőt jelent a hallgatóknak.
Ez volt a Híradó délben, friss hírekkel 4:30-kor is várjuk Önöket. Én köszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket, enyhe, de felhős időre számíthatunk, délután is, mint látják, nyugat felől egy újabb hullámzó frontálzóna ért el bennünket, amely dél felől egyébként nagyon enyhe levegőt szállít fölénk. A nap nagy részében számottevő csapadék nem várható, majd estétől észak felül egyre több felé helered az eső, kevés napsütés is lehet. Délnyugaton akár 15 fokig is melegedhet a levegő. Éjszaka tehát átmenetileg több felé elered az eső, északon ködfoltok is képződhetnek, nagyon enyhe lesz a hajnal, fagy nem várható. Holnap is csak felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben lesz hűvösebb az idő, másút szinte 10 fok fölé emelkedik a hőmérséklet mindenütt, délnyugaton akár 15-16 fok is lehet, de csak kevés napsütésig érkezik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!